A műsor támogatója a Székelyföldi Jégkorong Akadémia. 8 intézmény, 9 jégpálya, 1000 gyermek, 1 cél. Jégbe véssük a jövőt.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Továbbra is fertőz Romániában a sertéspest is, ami gondokat okoz az állattartóknak, de a kereskedőknek és végső soron a fogyasztóknak is, hiszen az alacsony kínálat az árak növekedéséhez vezethet. És ismét itt a húsvét, amikor bárányhús, tojás és kalács kerül az ünnepi asztalra, hol és mit vásároljunk, illetve ne vásároljunk. Ezekről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Kovászna megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője, dr. Sikó Barabási Sándor. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, igazgató úr!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. A tél és a hideg elmúltával számíthatunk arra, hogy megszaporodnak a sertéspestis gócpontok az országban, igazgató úr? Milyen adatok állnak most rendelkezésre?
Sajnos nem tudjuk azt mondani, hogy valamilyen irányba a tél vége befolyásolná a sertéspestist. Valószínűleg inkább az esetek száma szaporodni fog a háztáji sertéseknél, ugyanis jelen pillanatban 400 gócpont van országszinten, ebből 8 nagy sertéstartó telepen, 6 kisebb sertéstartó telepen, ezeken a bizonyos A-típusú farmokon, és szinte 400 magángazdaságokban. Ez így összességében olyan 125 ezer disznót jelent, ami jelen pillanatban fertőzött. És hát, amint tudjuk, sajnos ennek egy része elpusztult, vagy elpusztulásnak van kitéve, illetve hát a többit az le fog kelleni ölni ezekben a gazdaságokban. Az elmúlt egy hét alatt, tehát csak hogy úgy körülbelül meg tudjuk satszolni, hogy milyen irányba is haladunk, az elmúlt egy hét alatt 18 új gócpont jelent meg országszinten. Hát ebből legtöbb Arad, Kolozs, Maros, Szilágy megye, de hát a többi megyékben is kisebb egy-két gócpont azért csak megjelent. A vaddisznóknál, amióta az egész pestis, sertéspestis elkezdődött, összesen 5300, szinte 5400 vaddisznót találtak elpusztulva, és hát sajnos azt kell mondanom, hogy az ország egész területén, mert 42 megyébe, illetve hát 41 megyébe találtak elpusztult vaddisznókat.
Most amennyiben háztáji gazdaságban sertéspestis miatt elpusztul egy disznó, mit tegyenek vele a gazdák? Mit kell, hogy tegyenek?
Hát mindenképpen a legfontosabb lépés az, hogy abban az esetben, hogyha már megbetegszik a sertés, nem muszáj megvárni azt, hogy elpusztuljon, hanem szólni kell elsősorban a körzeti állatorvosnak, illetve hát ha elpusztul, akkor az állategészségügyi igazgatóságnak, ugyanis az összes elpusztult sertésből mintát kell venni, azt bevizsgáltatni a laboratóriumba, és amennyiben kijön pozitívnak ez az állat, akkor a gazdaságban levő összes többi sertést le kell ölni. Na most, amire nagyon oda kell figyelni, az, hogy a gazdaságban levő összes sertés legyen lefülszámozva, és a számítógépes rendszerbe felvezetve az állatorvosok által, illetve ha állattartó telep, akkor a telep tulajdonosa vagy az erre kijelölt személy kell ezeket felvezesse. Ez azért fontos, mert amennyiben nincsenek az állatok lefülszámozva, és nincsenek erre a rendszerre felvezetve, sajnos akkor a tulajdonos nem kaphat kártérítést.
Mert akkor nem léteznek igazából, ugye?
Gyakorlatilag
a rendszer számára.
Fizikailag léteznek, viszont a rendszerben nem létezik. Uh-huh. Így
van. De most a kártalanítás az hogy történik? Kilóra kifizetik, vagy...
Igen, a kártalanítás azt mondjam úgy, hogy nem lehet egy kaptafára húzni az egész országba, mert az úgy történik, hogy az elpusztult sertésnek, vagy leölt sertésnek a piaci árát veszik számításképpen, és erre van egy ilyen komisszió a tanácstól, az önkormányzattól, állatorvos, prefektúra részéről, tehát van egy ilyen kisebb komisszió, akik összeírják, hogy kam volt-e, koca volt-e, malac volt-e, süldő-e, stb. Hány kilósak voltak-e fülszám, tehát ezeket fülszám szerint kell fölírni, és akkor megnézik, hogy a piacon ezeknek mennyi lett volna jelen pillanatban az ára, és akkor ezt az összeget kapja meg a tulajdonos.
Uh-huh. És eddig megkapták a gazdák ezt a kártalanítást, mert én nem feltételezem, csak szokása időnként az állami szerveknek a KK-n a csomót keresni, hogy kibúvókat keressen, ne kelljen kifizetni ezeket a kártalanításokat. Nem hát feltételezem, csak kérdezem.
Igen. Én csak azt tudom mondani, hogy Kovászna megye esetében az összes olyan sertés, ahol nem volt gond, tehát azok kifizetődtek. Viszont sajnos az utóbbi időben olyan esetek is voltak, amikor a sertések egy része volt felfűszámozva, viszont nem volt felvezetve a gépre, vagy egyáltalán nem is voltak felfűszámozva. Na most ez részben lehet, tehát ez mindenkire érvényes, ez részben lehet a gazda mulasztása is, hogy nem szólt időben, vagy ha esetleg szólt, mert ha tudunk ilyet is, hogy szólt egyszer talán az állatorvosnak, az elfelejtette, vagy nem tudom milyen okból nem ment oda, aztán ma másodszor nem szólt. Tehát a gazda, azt kell mondjam, hogy egy kicsit legyen rámenősebb, ugye? Tehát többször is szóljon az állatorvosnak, amíg az oda nem megy, nem fűszámozza és nem vezeti fel a gépre, mert sajnos előbb-utóbb a gazda fog ebből kárvallottan kijönni. És hát megtörténhetik esetleg az is, hogyha az állatorvos mulasztott, akkor az ő hibájából nem kerülnek fel ezek a rendszerre.
És akkor mi történik? A gazda marad a kárral?
Hát tekintettel arra, hogy az állatorvosok, ők magán állatorvosok, tehát az állategészségügyi igazgatósággal csak bizonyos tevékenységekre van szerződésük, így mi csak annyit tudunk csinálni, hogy nem fizetjük ki az el nem végzett munkálatokat.
Viszont, az orvosnak.
Az orvosnak, igen. Viszont ha történik egy olyan, hogy a kár tulajdonképpen neki tudható be, akkor sajnos egyelőre más megoldás nincs, csak hogy a tulajdonos, a gazda az beperelje az állatorvost.
Igen, hát azért reméljük, hogy ilyesmire nem kerül sor. Egyébként igazgató úr, melyek a sertéspestisnek a tünetei? Ha valaki észlel valamit az állományban, mire figyeljen oda?
Hát eléggé komplex tünetei vannak, tehát nem, főképpen az első periódusban nem lehet azt mondani, hogy ha 39 fokos láza van, akkor ez biztos, hogy sertéspestis. Az lehet gyomormenés, az lehet gyomorgyulladás, az lehet bármi egyéb is, de minden alkalommal föltéplen szólni kell a körzeti állatorvosnak. Ami aránylag jellegzetesebb tünet, az, hogy hát mondjam azt, hogy a 80%-ában körülbelül az eseteknek olyan 40-41 fokos láza van az állatnak, szinte egyáltalán nem eszik, nem szívesen kell fel, és hát azt kell mondanom, hogy körülbelül második, harmadik nap után, a betegség után megjelenhetnek, tehát ezt is azért mondom, hogy csak megjelenhetnek, nem kötelező módon, ilyen pirosas, lilás foltok, elsősorban a hason, a comb belső felén, a nyaka alsó felén, a fülön, tehát általában itt jelennek meg. Lehet vetélés is, tehát ha kocka, akkor vetélhet. Tehát azért mondom, hogy elég sok olyan tünet van, ami egyik sem nem olyan, hogy azt mondjuk, hogy ha ez, akkor az biztos, hogy pestis.
Ilyenkor nem árt ugye szólni az állatorvosnak, ez a legkézenfekvőbb dolog.
Így van, ez a legsűrűsebben. Megtörténhet olyan eset is, mert nálunk is a megyébe is történt, meg is jó állatorvossal, hogy ő megpróbálta megmenteni az állatot, ő próbálta kezelni, de amikor látta, hogy 2 nap antibiotikum, vagy 3 nap antibiotikumos kezelés után nem javult az állat helyzete, illetve már talán meg is jelentek ezek a kékes foltok, ahogy itt biztos, hogy pestisről van szó, és akkor úgy szóltak az igazgatóságnak.
Ezt valahogy nem tudnak kenetet venni laboratóriumba az élő disznóból megállapítani, hogy sertéspestissel fertőzötte vagy sem?
Nem, sajnos ezt csak a belső szervekből lehet kimutatni.
Uh-huh. Igen, és hát a kérdésem az, hogy haladt-e valamit előre a tudomány a sertéspestist illetően, többet tudnak a betegségről, mint mondjuk egy évvel korábban?
Hát kósza hírek vannak, most én azért kell így mondanom, hogy kósza hírek, hogy hivatalosan hozzám még nem érkezett semmi, de talán egy-két országban már kidolgoztak oltóanyagot az afrikai sertéspestis ellen.
Hát már ideje is volna, mikor is jelent meg, a 70-es években, vagy mikortól?
Hát ez gyakorlatilag itt már a világszinten, hogy így mondjam, 2003-2004-ben, nálunk egy olyan, mindjárt azt is megmondom, 2017 júliusában.
De ez valami sokkal régebbi betegség, nem?
Igen, persze, hát gyakorlatilag azért is nevezik afrikai sertéspestisnek, mert az afrikai vadon élő sertések között terjedt ez a betegség. Aztán körülbelül 2004-ben hát egy ilyen kereskedelmi kapcsolat folyamán valamilyen módon a hús, tehát ezeknek a fertőzött állatoknak a húsa Grúziába került, ott másfél év alatt teljesen kiirtotta a sertésállomány, és az érdekesség az, hogy következő évben már sok ezer kilométerre ott a balti országokban, Lettország, meg Litvánia, meg azokban az országokban jelennek, és hát így kicsit utána nyomozva úgy tűnik, hogy a kereskedelmi kapcsolatok során terjedt így el ekkora távolságokban, mert ugye akkor még nem tudták, hogy a hús is ennyire fertőző, és hús export révén sikerült idézőjelben mondjam megfertőzni más országokat is.
Igen, hát a globalizáció hozadéka, ugye? Az egyik a sok közül. Igen, már sokszor beszéltünk róla, de azért azt hiszem, hogy nem árt elmondani ismét, hogy a fertőzött hús fogyasztása káros lehet az emberi szervezetre?
Tehát a fertőzött húsnak a fogyasztása egyáltalán nem káros az emberi szervezetre. Amiért viszont nem szabad levágni a beteg állatokat és hűtőbe tenni, fagyasztóba tenni, most nem azt mondom, hogy megenni.
Hát végül is az lesz a vége, hogy
az lesz megesz. A vége, igen. Itt a gond az, hogyha tegyük fel, levágunk egy disznót, és ha annak egy részét ugye elfogyasszuk, akkor hamarjába tegyük fel, és valamennyit a húsból bármilyen formában sózva, szalonna, füstöl, stb., vagy akár a fagyasztóba is tesszük, azt amikor majd elővesszük, pár hónap múlva például, kiolvasztjuk, és akkor hát általában ugye azt fel kell szeletelni, vagy darabokra vágni, vagy valamilyen formába, és azt előbb-utóbb meg kell egy kicsi vízzel mosni. Na most ezt a vizet, ha kiöntjük az udvarra, vagy olyan helyre öntjük, például, ahol malacok vagy akár disznók járhatnak, udvaron, trágyadombon, bárhol, akkor szinte 100%, hogy ezek megfertőződnek. Tehát nem csak maga a hús, hanem egyszerűen az a lé, az a víz, amit kimosunk, az a véres lé, amit kimosunk a húsból, az is ilyen nagyon fertőző. Tehát gyakorlatilag ezért van az, hogy az állatokat egy ilyen fertőzött gócpontból, egy fertőzött udvarból vagy farmról az összeset le kell ölni, és sajnos megsemmisíteni. Tehát akár elégetni, amire hát ugye országszinten nem nagyon van rá lehetőség, és ezért találtak azt a megoldást, hogy elásni, és bizonyos ilyen biológiai biztonsági intézkedéseket téve, fertőtlenítés, meg bőanyagfóliába tekerve, ugye ezekkel lehet megsemmisíteni ezeket a tetemeket.
A fagyasztást is túléli a vírus?
Igen, sajnos túléli. Tehát füstölés, fagyasztás, sózást, ezeket mind túléli. Uh-huh.
Vajon mennyire fogja befolyásolni ez a helyzet a disznóhús árát? Szilárd kérdezi SMS-ben, jó napot kívánok, mennyibe fog kerülni a disznóhús? Hát ez
na most kérdés. Én nem vagyok ugye gazdasági szakember, csak úgy elmérkedni tudok, hogy amennyiben, mivel a magánemberektől nem nagyon mehet közfogyasztásra, ugye, tehát nem mehet vendéglőkbe, hiper szupermarketekbe, meg akárhova disznóhús, ezért inkább arról tudunk beszélni, hogy a nagy disznótermelő farmokon, nagy teleteken, ha beült ugye egy ilyen, országszinten csökkenni fog az állomány. Valószínűleg, hogyha kicsi lesz az állomány, keveset tudnak ajánlani a piacra, akkor valószínűleg, hogy fölmehet az ára. Viszont ennek ott van a másik, mondjam úgy, hogy ellensúlyozó lehetősége, hogy esetleg akkor, ha külföldről hoznak be, ugye hát tudjuk előző években is, hogy a külföldről behozott félsertés olcsóbb volt, mint az itt megtermelt sertés.
Igen, aztán vagy van benne vírus, vagy nincs. Ezt, ugye...
Hát mondjuk ez is benne lehet, viszont az igazság az, hogy az uniós országokban ezt nagyon szigorúan veszik, és hát most inkább azt mondanám, hogy remélhetőleg, amit kintről hozunk, legalábbis ugye uniós országból, hogy azokban nincs vírus.
A Kovászna megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetőjével, dr. Sikó Barabási Sándorral beszélgetünk mai műsorunkban. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. És ugye igazgató úr, ilyenkor gazda emberek, állattartó gazdák ilyenkor vásárolják a malacokat tavasszal, ugye, amit majd télen le lehet vágni. Hogyan juthatnak most hozzá azok, akik kicsi malacokat szeretnének vásárolni? Hol tehetik ezt meg?
Na most ez nagy port kavart ez az öt disznós disznótartási rendszer, ugye, ami már talán második vagy harmadik nekifutás volt a mezőgazdasági minisztérium részéről. Az igazság az, hogy ha nagyon szigorúan be akarjuk tartani a törvényeket, akkor ez úgy kellene szóljon, és szándékosan mondom úgy, hogy úgy kellene szóljon, hogy csak engedélyezett sertéstartó telepekről lehet a kismalacokat megvásárolni, tovább tartásra, hízlalásra, nem tenyésztésre. Viszont azt mi tudjuk jól, hogy hát Erdélyben általában, Székelyföldön azért ez egy kicsit nehéz még elképzelni is, ugye hát itt több évszázados hagyománya van annak, hogy disznót tartunk, aztán karácsonykor, vagy mit tudom én, valamikor levágjuk. Úgyhogy véleményem az, hogy amire a leginkább oda kell figyelni az, hogy lehetőleg ne vásárolni olyan helyről, olyan községből, olyan faluból, ahol egyáltalán az utóbbi hónapokban volt sertéspest is.
Más állatokra terjedhet a sertéspest is? Most konkrétan a bárányokra gondolok, mert közeledik a húsvét.
Igen. Tehát nem, a sertéspest is egyáltalán nem terjed másfajta állatra, csak a sertésfélékre. Na most ugye a sertésfélék nálunk Romániában, az csak a házi disznó, illetve a vaddisznó. Tehát más állatra nem. Na most, ha itt vagyunk, ugye, hogy a bárányokat ez mennyire befolyásolja, én csak úgy feltételezem, hogy a következő kérdés valami olyasmi lenne, hogy akkor lehet-e bárányt vásárolni.
Na jól, te kitalálta.
Igen. Hát természetesen, hogy lehet vásárolni bárány. A jogszabály, tehát a törvény egyedül azt a kikötést teszi, hogy ott, ahol megjelent a sertéspest is, akkor onnan a megjelenéstől kezdve 7 napig nem szabad venni bárányt. Tehát abból a gazdaságból, vagy arról a területről. Viszont a 7 nap eltelte után lehet.
Miért ez a 7 nap?
Azért, mert van egy ilyen lehetőség, hogy akkor megállapítani, hogy pesztis volt-e vagy nem, leölni az állományt vagy nem, illetve a fertőtlenítési folyamatok, amit az állategészségügy elvégez. Tehát mondom, a jogszabály ezt mondja, hogy ha Pista bácsinál megjelent Isten őriz a sertéspest is, akkor abból az udvarból lehetőleg ne vegyünk 7 napig bárányt. de azután a nyolcadik nap már lehet.
Egyébként vannak idén bárányok? Ez a hűvös időjárás befolyásolta, vagy nem annyira?
Hát olyan nagyon nem befolyásolta, mert akik régebbi jutartó gazdák, ők azért tudják, hogy mikor kell a berbécseket beengedni. Most mondjam azt inkább, ha nem is nagyon szép maga a kifejezés, ugye, de hát már vannak nagy bárányok, amit tudunk, hogy úgy szokták mondani, bitang bárányok, tehát már vannak vágnivaló bárányok, persze hát nem olyan nagyon nagy számba, de azért lesz az idén is bárány húsvétra.
Otthon leszabad vágni a bárányt? Hát nyilván, hogy ha nem látja senki, akkor le fogják vágni, de mit mond a törvény?
Hát én inkább a törvényet felé tudom képviselni. Természetesen, hogyha otthon családi fogyasztásra fiának, lányának, menjenek, mit tudom én, kinek vág a gazda, hát akkor azt otthon megejti, és nem fogja máshova vinni. Viszont az, ami közfogyasztásra megy, az, ami piacokra megy eladásra, az, ami bárhova kimegy ugye esetleg a terület, az illető községből például, azt jó, hogyha, tehát azt mindenféleképpen engedélyezett vagy bejegyzett vágó hídon, illetve ha van arra igény, akkor vágó ponton kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy ugye vannak engedélyezett vágóhídak, amik hát más állatot is, szarvasmarha, vagy bármi egyebet is esetleg vágnak. Vannak a kisebb vágóhídak, amik akár ilyen szolgáltatás formában tudnak vágni az állattartó telepek mellett, ahol van ilyen engedélyezett kis vágóhíd, vagy az engedélyezett pont, vágópont, ami azt jelenti, hogy ha egy, tegyük fel, juttartó egyesület, egy önkormányzat, valaki felvállalja azt, hogy ő létesít egy ilyen pontot, ahol tudja biztosítani elsősorban a hideg-meleg vizet, ugye, mert azért, hogyha levágják a bárányt, ott azért kell a tisztaság, tudja biztosítani azt, hogy be legyen kerítve, tudja biztosítani azt, hogy a beleket meg az ilyen emberi fogyasztásra nem alkalmas részeket, ezt leszerződi egy erre kijelölt céggel, ahol majd megsemmisítik. Tehát ilyen esetben akkor lehet erre a, hát mondjuk úgy, hogy kétszer egy-egy hétre lehet engedélyezni egy-egy ilyen pontot, és akkor ott például egy olyan községben, ahol sok bárány szokott általában piacra kerülni, akkor azt ott megoldható. Vigyázni kell persze arra, hogy hát állatjóléti, meg gyermekbaráti, mondjam így, szempontokat is figyelembe kell venni, hogy azért a gyerekek ne nagyon lássák, hogy ottan bőgnek a bárányok, miközben szurkálják őket, meg ilyeneket is azért ugye figyelembe kell venni.
László írja SMS-ben, idén lehet-e bárányokat vásárolni a piacokon? Mondjuk
a kérdés az, hogy élő bárányra gondolt-e, vagy levágott bárányra?
Hát mondjuk élő bárányt, ahogy régebb szokták árulni, most van erre lehetőség?
Hát az igazság az, hogy országszinten az élő állat vásárok, ezek hivatalosan le vannak zárva a sertéspestis miatt. Tehát ez sajnos hivatalosan ilyen módon nem lehetséges. Levágott bárányt, az természetesen meggyőződésem, hogy minden megye esetében ez megoldható, vagy megoldják. Kovászna megye esetében is így van, vagy úgy lesz, mint előző években is, ahogy szokott lenni. Tehát főképpen azokban a helységekben, vagy városokban inkább, ahol erre előző években is igény volt, ott kialakította a piacgondnoksága egy vagy több asztalt, ahova több gazda jött, ugye a levágott bárányokkal, és azt ott eladásra kínálta. Amit ugye tudni kell az, hogy ezek a bárányok, amik levágódnak és piacra, tehát közfogyasztásra kerülnek, ezek csak vágóhídon, vagy ilyen engedélyezett ponton szabad ezeket levágni. Ezeket állatorvos meg kell vizsgálja, fülszámozottak kell legyenek, és a rendszerbe felvezetve. A bárányokra egy állategészségügyi igazolvány szükséges, ezek le kell legyenek pecsételve, ugye a vágóhíd állatorvosa által, és hát persze, hogy az eladó is megfelelőképpen kell legyen felöltözve, tehát egy kötény, egy köppeny, tehát ami biztosítja azt, hogy nem egy akármilyen utcai ruhába. és az eladónak is kell egy egészségügyi bizonyítvány, hogy igenis ő nem semmiféle emberre ragályos vagy fertőző betegséget, és itt most nem a Covid-ra gondolok, hogy ugye nem terjeszt. Tehát elsősorban szalmonella, TBC, meg hát ilyen parazitás betegségek.
Egyébként már láthatunk bárányhúst a henteseknél? Én nem néztem, megmondom őszintén.
Nem, nagy láncokban, tehát ilyen nagy élelmiszer láncokban, ott talán már megjelent, de azok inkább külföldi bárányzombok, ugye, tehát nem benti származáson, nem Romániából származnak. Általában úgy szokott lenni, hogy egy olyan 4-5 nappal körülbelül a húsvét előtt akkor szoktak megjelenni kereskedelemben is, aztán piacon meg kiváltképpen, főképpen abban a periódusban, tehát ez ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy egy olyan 30-a és 2-a, tehát március 30, április 2-a, 3-a között ugye a katolikus, illetve hát ilyen április végén, április 25-26 után egészen május 1-ig, május 2-ig az ortodox húsvétra lesznek a bárányok.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánunk! Üdvözlöm a doktor urat és a szerkesztő urat is. Egy kérdésem lenne nekem, hogy megbizonyosodjak, hogy mi az oka annak, hogy május 1-e után nem szabad tojást árulni a piacon, megfelelő körülmények között hűtőládába szállítva, és megfelelő körülmények között, ugyebár hűtőládán most megjelentek ezek az akkumulátorosok, amik nagyon megfelelőek. És a másik helyzet például a disznótermékeket, amik be vannak vizsgáltatva vágáskor, és megfelelő körülmények között árusítva, befóliázva minden. Mi az oka ennek, hogy itt Marosvásárhelyen nem szabad? Én láttam Csíkszeredában sonkát felakasztva a piacon, és vásárolták itt például húsvét körül, láttam a tavaly például.
Igen, megértettük a kérdést, igazgató úr. Miért nem szabad tojást árulni május
1-én? Én a tojásvásárlásról nem tudok, tehát ilyen tiltásról nem tudok, hogy ne volna szabad árusítani.
Én se tudtam.
Ami lehetséges esetleg, hogy talán innen indult ez az egész, ha arra gondolnak, hogy májustól kezdve felmelegszik az idő, és hogy akkor azért mégsem nem jó az, hogy kitenni olyan helyre a tojást, hogy mit tudom én, az üzletek elé, vagy vitrínbe, vagy meleg helyre, ugye, hogy nehogy az megromoljon, és akkor esetleg hűtőládából, hűtőszekrényből olyan helyről lehet árulni. Azt viszont tudni kell, hogy a tojást is, tehát az, hogy én most elmegyek a piacra, és a tojást ott találom az asztalon, a zöldség, meg a gyümölcs, meg a nem tudom mi mellett, és hozott Mariska néni 5 tojást, ami otthon megmaradt, hát ez nem erősen hivatalos. Tulajdonképpen a tojást az csak úgy szabad árusítani, hogyha az meg van jelölve, tehát van rajta egy pecsét, amin azt írja, hogy ki a tulajdonos, már úgy értem van egy ilyen kódja, hol volt csomagolva, mennyi a lejárási ideje, tehát hivatalosan...
Tehát gyakorlatilag akkor ez csak a farmok esetében lehetséges.
Így van, tehát az, hogy én nekem megmarad most tíz tojásom, vagy többet tojtak a tyúkok, és azt elviszem a piacra eladni, hát ez úgy törvényileg nem a leghelyén valóbb. A disznó költséggel kapcsolatban viszont azzal azt tudom mondani, hogy nálunk is vannak, Szentgyörgyön is vannak ilyen hagyományos termékvásárok, és azokra a termékvásárokra azok a gazdák, akik be vannak jegyezve, azok a gazdák, akik szolgáltatásba vágják le például a sertés egy vágóhídon, ott megvizsgálták higiénellától elkezdve mindenfélét, és arra adnak egy igazolást, hogy az a sertés, illetve hát a sertésből származó termékek, azok egészségesek, mi legalábbis Szentgyörgyön engedjük ezeknek az árusítását.
Egy újabb
hallgató. Persze nem magánembernek, tehát ne úgy tessék elképzelni, hogy most van nekem 5 disznó, abból 2-t levágok, és a sonkájukat eladom a piacon. Csak abban az esetben, amennyiben ugye engedélyezett vágóhídon volt ez vágva.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Egy rövid kérdésem lenne. Például a pestissel kapcsolatosan járunk a mezőre, ugye? Szőlőt dolgozunk, ez az. mindenfele vaddisznonyom, és még vaddisznó ürülök is van. És ezzel azt akarom kérdezni, hogyha véletlenül belépünk, vagy a nyomába, vagy a túrásban nagyon sokat túra vaddisznó, haza tudjuk hozni a pestist?
Igen, ez jó kérdés. Köszönjük szépen a kérdést, igazgató úr.
Hát sajnos nagy a valószínűsége, hogy igen, de nem a túrásra, meg nem ilyesmire gondolok. Esetleg, hogyha a vaddisznó székletbe, ugye magyarán szólva, a vaddisznó szarba, ugye belelépik az ember, és azzal a cipővel, bakkancsal, csizmával esetleg haza tudja vinni, és egyből bemegy például az istálóba, akkor azzal haza tudja vinni. De amivel leginkább, hogyha ilyen elpusztult tetemre lépik az ember, vagy oszlásnak indul vaddisznó tetem, azzal szinte biztos, hogy haza tudja vinni a vírust. Ezért mindig azt szoktuk mondani, hogy olyankor, amikor mezőre mennek, amikor erdőre mennek, tehát olyan helyre, ahol esetleg elpusztult vaddisznóba léphetnek, vagy annak a maradványaiba is, az a jó, hogyha hát jó volna akár onnan, amikor eljönnek már akkor fertőtleníteni, de hát azt tudom, hogy ez kicsit nehézkes, de otthon jó alaposan megmosni ezeket a csizmákat, cipőket, fertőtleníteni, bármilyen fertőtlenítőszerrel most mondjam azt, és a legjobb az, hogyha az istáló mellé tesznek egy tepsit, és abba akár szivacsot, akár fűrészkorpát, tehát valami olyasmit beletesznek, amit át tudnak itatni egy ilyen fertőtlenítő szerre, ami lehet marószódától elkezdve bármi, vagy szóda, és mielőtt bemennek az istálóba, ugye beletapicskolnak ebbe a tepsibe, vagy a még jobbik változat az, hogyha akkor, mikor én az istálóba megyek, akkor egy olyan cipőt húzok fel, amivel kint az udvarból nem járok máshova.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Székelyföldi Jégkorong Akadémia. 8 intézmény, 9 jégpálya, 1000 gyermek, 1 cél. Jégbe véssük a jövőt.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Kovászna megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője, dr. Sikó Barabási Sándor volt igazgató úr. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Nagyon szívesen.